A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez itt a nap vendége, a mai alkalommal a házigazda Gál Márk. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik velünk vannak, és a vendégemet is köszöntöm, aki ezúttal nem más, mint Totti Csaba, a Login Autonóm ügyvezetője. Előre bocsátom a hallgatóinknak is, hogy tekintettel arra, hogy bár más közegből, egyetemi szférából ismerjük egymást, úgy döntöttünk, hogy a beszélgetés az tegeződőben zajlódjon.
Szia Márk, köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtisztelő, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Nagyon sok mindenről beszélünk, lehet, hogy vannak olyan hallgatóink, akiknek már, ahogy utaltam a Login Autonómra, kigyulladt a kis lámpa a fejecskékben, de azok számára, akik nem, egyfajta bevezetőként vagy háttérinformációként, több mint 30 éve alkottok a HR digitalizáció terén. Ez egy nagyon felkapott fogalom, most nem a HR részre gondolok feltétlenül, azt már szerintem mindenki ismeri, hogy mit takar, de a HR digitalizáció, hogyha két fogalmat összekapcsoljuk, fektessük le egy kicsit az alapot, miért került ennyire nagyon előtérbe, fókuszba napjainkban a HR szakterületen a digitalizáció?
Jó sokat kérdeztél egybe tőlem.
Bontsuk akkor részekre.
Oké. Valóban a Login Autonóm Kft. Valóban több mint 30 évesek vagyunk. Annyiban árnyalnám, hogy mi úgy szoktuk fogalmazni, nem HR digitalizációval foglalkozunk, és ezt majd kifejtem részletesebben, hogy pontosan miért is mondom ezt, hanem a humán folyamatok digitalizációval, tehát üzleti folyamatok, amely embereket érintenek alapvetően. És gyorsan el is szeretném itt mondani, hogy mi a kettő közt a különbség, és amikor megkérdezik tőlünk, vagy tőlem, hogy mi cégünk az miben más, mint a többi HR szoftverfejlesztő cég a világon, akkor azt szoktam mondani, ez nagyon, nagyon jó, mert meg is van válaszol, mert az ő fogalomrendszerükben benne is van, tehát HR folyamatokat akarunk digitalizálni. Mi pedig nem csak HR folyamatokat akarunk digitalizálni, mi mindent akarunk digitalizálni, ami az emberekhez kapcsolódik, és azért ez egy elég komoly különbséget tesz. Egyszerű példánál maradva, hogyha mondjuk egy munkaidő nyilvántartó szoftvert 5 darab adminisztrátor használ egy 500 fős cégnél, és azt akarom digitalizálni, akkor az 5 embernek a folyamatait digitalizálom. Hogyha én azt akarom, hogy mind az 500 ember be tudjon lépni a szoftverbe, és azonnal információkat kapjon, azonnal be tudja vinni azokat az adatokat, amik náluk keletkeznek, akkor ez egy teljesen más mértékű problémakör, és ezt hívjuk mi igazából a humán folyamatok digitalizációjának.
Itt a felkapott fogalmak mesdjén haladva tovább, egyre inkább divatosabb kifejezés napjainkban a digitális kompetencia, a digitális érettség, és gondolok itt a munkavállalókra, de gondolok itt a szervezetekre is. Digitális érettség itt mire kell gondolnunk elsősorban?
Hát ez is egy elég komplex témakör. Mi benne vagyunk egy olyan EU-s projektben, ami a KKV-k, az EU-s KKV-knak a digitális transformációját próbálja elősegíteni, és talán azért válaszolok így, mert ott 7 dimenzióban vizsgáljuk egy KKV-nak a digitális érettségét. Többek között az energiafelhasználástól elkezdve a vállalati folyamatokon keresztül, és például a humán folyamatoknak a HR digitális érettségét, és ezt hasonlítjuk össze az EU belüli többi KKV-nak az érettségével, és akkor ezt kezdjük el elemezni. Mit értünk ez alatt? Én azt gondolom, hogy ha miután ezzel foglalkozom 25 éven nagyjából, ezért én maradnék itt a humán folyamatok digitalizációjánál. Itt alapvetően arról van szó, hogy fel van-e készítve egy szervezet arra, hogy digitalizáljunk folyamatokat, és ezt tanítom a Metropolitánon egyébként többek között a jövő HR-eseinek, meg a jelenlegi a hallgatóknak is, akik levelezőn vannak, hogy ahhoz, hogy mi jól tudjunk digitalizálni, ahhoz van még egy néhány lépés, mondjuk egy körülbelül 6-szor annyi feladat, mint amennyi maga a digitalizációs ténye, az, hogyha ezt jól elvégezzük, ehhez az embereket be kell vonni. Úgy kezdődik, hogy stratégiai célokhoz kell kötni bármilyen digitalizációs folyamatot, hogy lápúrnál ne kezdjünk el digitalizálni, mert hallottuk, hogy ez most egy nagyon fancy dolog, hanem hogy nézzük meg, hogy mi a cégünknek, vagy a vállalatnak, vagy anyavállalatnak a stratégiai célja a következő 5 évben, és arra kezdjünk el felfűzni valamilyen jobbító szándékú dolgot, vagy tervet, ugyanis ezt fogják jóvá hagyni, ilyen egyszerű, meg emellé lehet elkötelezni a szervezetet.
Tehát akkor jól értettem, akkor ez a folyamat, ez a lépcsőzetes folyamat, hogyha úgy tetszik, az első foka a stratégiai célokkal való megfeleltetés.
Igen.
következő lépcsőfok?
Én azt szoktam mondani, és akkor itt már ugye a HR-es hallgatókról beszélünk, akik egyébként közgazdászok elsősorban, és én ezért tudom velük jól megérteni magam, mert az olyan nagyon humán beállítottságú HR-esek, akik ilyen tanácsadó, coach szemlélettel dolgoznak, velük nehezebben tudjuk megbeszélni ezt, hogy hogy kell egy közgazdásszal elfogadtatni mondjuk egy jobbító szándékú tervezetet, és akkor a következő két lépcsőfok az egyik az, hogy a folyamatok felmérése, tehát ha már tudjuk, hogy mit akarunk csinálni, akkor nézzük körül, hogy mik a folyamataink. Ha a folyamatokhoz felméréséhez kell, hogy kik az érintettek azonosítása is egy nem külön tudomány terület, de igazából az üzleti elemzésnek egy része, és utána pedig az igényeknek az azonosítása is megnyírbálása, ha úgy tetszik, közös nevezőre hozása, és ez nekünk az elmúlt 20 évben a legnagyobb problémát jelenti a digitalizációs projekteknél, amikor hosszas jóváhagyás után kezet rázunk egy néhány ezer fős cégnek a gazdasági vezetőjével, a HR vezetőjével, az ügyvezetőjével, már mindenki jóváhagyta Indiától Amerikáig, és akkor bemegyünk egy ilyen tárgyalóba, a kick-offra, és akkor ott behívnak 10 darab területvezetőt, és akkor na mondjátok, és akkor mondjuk, és akkor feltesszük a kérdést, hogy a túlóra jóváhagyások hogy mennek, és akkor a 10 terület elmondott különböző folyamatot, és akkor mondjuk, hogy jó, akkor ebből lehetne egyet választani, hogy ezt le tudjuk képezni a szoftverbe, és akkor itt megakad maga a folyamat sok-sok hónapra, 3-4 évre, de mondhatnám azt is, hogyha nem tiszták a munkavállalói adatok, tehát nagyon-nagyon hosszú hónapokra, akár évekre meg tudok akasztani egy digitalizációs projektet azt, hogy nem végezzük el a házi feladatot előtte.
Nagyjából a beszélgetést úgy terveztük, hogy az első részben a lehetőségeken legyen a fókusz, míg majd a szünet utáni blokkban pedig inkább a kihívásokat fogjuk előtérbe helyezni, és ha már lehetőségek, bár a gondolatom első része alapvetően sokakban negatív élményeket fog előhívni, de szerintem érteni fogod, hogy miért indítok innen. Ha már digitális skillek, kompetenciák, ezeknek a megszerzése, fejlesztése, hát elég erőteljes külső inger vagy hatás volt az, ami ezt arányosan, szépen, ilyen ugródeszkaszerűen kilőttünk jóformán nem csak idehaza, hanem globálisan nézve, ez pedig a koronavírus járvány volt, ami akarva akaratlanul felnagyította ezt az egész halmazt. Most napjainkban szerinted, ha lehetőségekként tekintünk vissza, ami történt jó néhány évvel ezelőtt, ami a digitális kompetenciáinkat illeti, illetve akár Magyarországon a szervezeteket nézve, akár a KKV-k, akár a nagyobb méretű vállalatokra fókuszálva, hol tartunk most, mint lehetőség? Sikerült megfognunk a lényeget? Van erre jó és követendő példa?
Én azt gondolom, hogy igen. És az előbb is feltettél egy kérdést, hogy vajon miért olyan trendi mostanában, és mik a lehetőségek, és erre azt tudnám mondani, hogy ha belegondolsz egy termelő cégnél az, hogy másodperceket, vagy néhány darabbal többet tudjunk termelni, mondjuk a gyártási folyamatnak, ami másodpercekben történő csökkentését, tehát hogy többet tudjunk termelni, ehhez akár eurómilliókat fektetnek be egy új gyártósorba, vagy magába a technológiába. Itt eléggé nyilván fejlődik a technológia, viszont itt tényleg néhány százalékért is már lehajolunk, és nagyon ki van hegyezve. Ugyanakkor a humán oldalon mi azt látjuk, hogy ha belegondolsz egy gyártó sorba, akkor az, hogy a ceruzákat hegyezünk, az, hogy 1000 darab ceruzát lehegyezzünk, pontosan tudja azt a vállalatirányítási rendszer, hogy hány percnyi munkaidő szükséges hozzá. És ez egy teljesen definitív szám, ez tényleg így van. És a valóság az, hogy ennél körülbelül 20-40%-kal többet fizetünk ki az állománynak. És miért van ez? A szabadságoktól elkezdve, a betegségektől elkezdve, az, hogy valakit felveszek, de nem jön be, rengeteg nem hatékony folyamat van, és ezek nem jutnak el a vállalatirányítási rendszerbe, tehát a humán tevékenységen belül nincsenek optimalizálva. És hogyha belegondolunk, hogy mondjuk ezt a 40%-ból mi meg tudunk találni a felét egy humán digitalizációval, akkor bizony el kell gondolkodni, hogy most mire költjük el azt az eurómilliókat egy új termelési sorra, vagy egyszerűen nézzük meg, hogy humán oldalon el tudjuk kezdeni bevinni egy automatikus rendszerbe az információk felmerüléséhez időben és térben legközelebb, hogy mi történik, miért van az adott gépnek a leállása, hogy az emberek a munkájukhoz kapott információt meg tudják-e kapni ott on-site tréningre. Tehát, hogy rengeteg olyan folyamat van, amit bizony nagyon erősen lehet támogatni a digitális oldalon. És akkor a lehetőségekre visszatérve, illetve a Covid-ra. A Covid előtt a digitalizáció az egy ilyen klasszik buzzword volt, ipar 4.0, mindig van valami most épp a mesterséges intelligencia.
Igen, ezek a folyamatosan felkapott trendi dolgok.
Pontosan így van. Ami éppen ki van tűzve a zászlónkra, hogy ebbe az irányba megyünk. However, valóban ebbe az irányba is érdemes menni az elmondottaim alapján. Ezeknek a megoldásainknak hatalmas rója van egyébként. Sok 10-50-100-szoros rója van akár éven belül, hogyha ha képesek vagyunk ilyen módon digitalizálni. Na, de szóval, hogy a Covid előtt ez egy ilyen kicsit nice to have kategóriába esett. Hát most megcsináljuk, nem is pontosan értették. Nekem nagyon sok feladatom van az egyetemen, hogy a jövő HR-es kollégáinak azt megtanítsam, hogy tudják eladni a projektjeiket. Mert nagyon sokszor az van, hogy szeretnék, ami nem ide tartozik, de szeretnék csinálni egy családi napot. És akkor azt kérdezi a cég, értem, mire költünk el 50 millió forintot? És miért költjük el? Mit várunk tőle? Mi az eredmény? És ezt nagyon nehezen tudják megmondani a kollégák, és ugyanezt látom például egy digitalizációs oldalról, és akkor ebbe tudunk nekik segíteni. Na most, hogyha ez működik, akkor már át tudjuk vinni egy olyan területre, ahol versenyzik a gyártósor bevezetésével, és onnantól kezdve ugye ígérünk is valamit, de vissza is kell majd mérni. Kiélesedni a Covid-nál élesedett ki. Miért? Azért, mert ugye ez átment egy üzletfolytonossági kérdésbe, hogy van elég emberem és tudok termelni, vagy nincs elég emberem, mert túl sok a beteg, és innentől kezdve az, hogy én tudjak kontaktus buborékokat létrehozni, az egy beléptető rendszer, ezt nagyon tudja támogatni, kikivel találkozott a gyáron belül, hogyha esetleg valaki megbetegszik. És igaz ez akkor azóta ugye a Covid után ellátási láncok összeomlása, energiakrízis, háború. Itt gyakorlatilag az történt a világban, hogy a bizonytalansága nőtt meg a termelésnek, és innentől kezdve ahhoz, hogy mi tudjunk reagálni egy ilyen körülményre, a Ever Given keresztbe fordul a szuezi csatornába, és hopp, 3 héttel később érkezik be az alkatrész, a huszik kilőnek 2 rakétát, ugyanez a történet, és nagyon sok mindent el lehet mondani. A bizonytalanság és a volatilitása nőtt meg ennek a kockázata a termelésnek, és erre való reakció ez már nem Excel táblákba való, és nem papíralapú tervezéshez való, és én úgy gondolom, hogy ilyen formán nagyon nagy lehetőség van, és ezért ezt látjuk a világban, tehát nagyon nagy igény van világszinten a megoldásainkra.
Így jutunk el a jelenig. Hol tartunk most, hogyha hirtelen tartanánk egy hazai körképet, ami a ti tapasztalatotok alapján, tehát a Login Autonom alapján, amit láttok, hallottok a partnerekkel kapcsolatban, milyen irányba szeretnek elmozdulni a cégek, vagy kívánnak elmozdulni a cégek, és most első lépcsőfokként vegyük csak a KKV-kat, ahol talán, feltételezem én, ha más nem, az emberi erőforrás létszámból kiindulva talán egyszerűbb a helyzet. Egyszerűbb?
Nem tudok erre egyértelmű igennel válaszolni. Nekünk egy 200 fős céggel ugyanannyi feladatunk van nagyjából, mint egy 2000 fős vállalattal.
Miért?
Azért, mert ugyanaz a feladatunk gyakorlatilag. Tehát az adatbázis el fogja bírni a 2000-et is. Tehát, hogyha már egyszer tudjuk, hogy mi a folyamat és mit kell beállítani, azt ugyanúgy a 200 fősnél is be kell állítani. Ugyanakkor, ha 200 fős nincs tisztában a saját folyamataival, ugyanannyi ideig el tudják húzni, mint a 2000 fős. Értelemszerűen nagyobb árbevétel tartozik a 2000 fős vállalathoz. Nagyon sokat dolgozunk egyébként azon, hogy és ezt szintén a hallgatóknak is el szoktam mondani, hogy ne nem tudom, a Marsra utazást támadjuk meg ilyenkor, hanem nézzük meg, hogy mik a pain pontok, mik az alacsonyan lógó gyümölcsök, és arra keressünk valamilyen megoldást, és ha arra találunk egy jó megoldást, ami gyorsan bevezethető, tehát a leggyorsabb üzleti értéket tudjuk teremteni, itt akár hetekről beszélünk. Tehát most már nincs időnk, mint ezelőtt 5 éve, vagy még másfél évig vártunk arra, hogy kitisztítsák a munkavállalói adatokat. Itt nekünk ezt heteken belül valamilyen megoldást kell tudnunk nyújtani, és mi ezt meg is tudjuk csinálni alapvetően. Sokszor a túloldalon múlik, hogy sikerül-e vagy sem. Mi standard interfészeket építünk ki a nagy HR rendszerek irányába, és tényleg azon dolgozunk, hogy ezt minél hamarabb meg tudjuk csinálni, és el tudják kezdeni használni. Mert íróasztal mellett nem igen lehet kitalálni a tökéletes folyamatokat. Mi azt mondjuk, hogy kezdjük el használni, és utána majd szépen stage 1, stage 2, tehát a következő lépésekben fejlesszük olyan irányba a rendszert, ami majd eléri egyszer azt a vágyott 100%-ot.
Ha most kiragadunk egy specifikumot, mert nagyjából talán most az eddigi elmúlt néhány percben az általános síkon mozgolódtunk, persze azért rá-rá irányítottuk a reflektorfényt néhány konkrétumra is. Ha már az imént egy néhány perccel ezelőtt a koronavírus járvány hangzott el, mint példa, hát annak megint csak valamilyen hozománya, ha tetszik, hanem alapon, és egyre megkockáztatom ezt a kifejezést, trendibb hozománya a home office jelenség, nevezzük jelenségnek. Ez kezdetekben kötelező elem volt, hiszen valahogy meg kellett, fenn kellett tartani a munkafolyamatokat a járvány időszaka alatt, de most már, hogy hála Istennek ezen a részén legalábbis olybá tűnik, hogy túl vagyunk, és kikecmeregtek a cégek, azok, akik túlélték a válságot, egyre nagyobb arányban merül fel, és nem is feltétlenül a szervezetek irányából, hanem sok esetben én már legalábbis azt tapasztalom, hogy a munka iránt érdeklődők is felteszik a kérdést akár egy állásinterjú során, hogy van-e lehetőség home office-ra, és hogyha igen, akkor milyen arányban, ha egy héten belül, hogy hány napot kell ténylegesen bejárni, hány napot lehet otthonról dolgozni. Feltételezem, hogy mindez a szervezetek részéről, legyen az egy kis közepes vagy egy nagyméretű cég, egy teljesen újszerű kihívást is jelentett eleinte, amivel tetszik vagy sem, meg kellett tudni birkózni, méghozzá akár HR oldalról is. Itt milyen fajta, és most már kicsit rá kacsintgatva a kihívás szóra, kihívásokat tudunk felsorakoztatni?
Egyrészt teljesen valida az észrevétel, hogy a koronavírus az kikényszerítette a home office témakörét és megoldásait. Ez egy nagyon nagy lórugás volt a digitalizációnak, mert különben nem tudjuk megcsinálni. Tehát, hogyha be kell hurcibánom a papírokat aláíratni a céghez, akkor bizony, és nem mehetek be, akkor nem fogom tudni ezt megoldani, ezt a jelenséget, tehát valamilyen digitális aláírásos megoldást kell, vagy elektronikus aláírás megoldást kell bevezetnem a céghez. Azt meg kell oldani, hogy a kollégák tudjanak távolról meetingelni egymással, ugye ez a nagyon nagy felfutása volt Zoom, Teams és társainak, most azért vannak már visszaesések ebbe a témakörbe, de hát nyilván az biztos, hogy a világ az kapott egy ilyen nagyon nagy boostot ebbe a témakörbe. Tehát ott nem volt kérdés, hogy te akarod vagy nem akarod, azt meg kellett csinálni, ha meg akartad tartani a munkádat alapvetően, és ez meg is történt. A home office, mint erre nekünk nagyon jó megoldásaink vannak, de nem csak nekünk, a világban mindenféle ilyen, a home office támogató ilyen rendszerek, ahol tudnak foglalni, akár open office-ba, bejövök, nem jövök be, kihasználtság, meetingeknél, ki áll rendelkezésre, ki nem áll rendelkezésre. Ezt nagyon jól tudjuk támogatni. Én egy kicsit máshol vagyok elakadva ebbe a témakörbe, mert én a home office mint csodaszerben nem hiszek, tehát az nem való mindenkinek, nekem biztos, hogy nem való. Én szeretek bejárni a munkahelyem, és tudom, hogy akkor ott dolgozok. Ettől még persze tudok otthon is dolgozni, de otthon minden más közben jön, és azért akárhonnan is nézzük ezt a témakört, jövünk ebből vissza, mert egyszerűen a hatékonyság az, hogy a kollégák mit csinálnak otthon, és akkor ennek vannak ilyen vadhajtásai, amikor egy pár éve volt, vagy egy éve, hogy egy ilyen amerikai cégnél a igazgató helyettes asszony egy Teams megbeszélésbe rúgott ki 800 embert, mert a terület nem hozta a számait, és nem értettek a szép szóból. Van ennek a 4 napos munkahét, hogy a 4 nap alatt ledolgozzuk ugyanazt a mennyiségű feladatot, csak nem 40, hanem 32 óra alatt, és ezek milyen jó eredményeket érnek el vele. Itt is ilyen kérdőjelek sorakoznak a fejemben, hogy értem, de akkor mit csináltunk eddig a 40 óra alatt? És hogyha ezt meg lehet 32 óra alatt csinálni hatékonyságban, akkor ez számomra az pont 20%-kal kevesebb a 40 óra felől nézve, és 25%-kal több a 32 óra felől nézve, ami számomra sokkal inkább folyamatszervezési, motivációs és rengeteg egyéb kérdést vet fel, mint az, hogy az emberek majd a home office-ba így fognak dolgozni. Nem, szerintem nem fognak. Tehát, hogy az, hogy egy darabig ezt hozzák, majd szépen hedonikus adaptáció alapján visszaállunk arra, hogy akkor majd mosunk közben, ezt csinálunk, azt csinálunk, amazt csinálunk, és szerintem a hatékonyság lejjebb fog landolni. És ez hangsúlyozom, nem igaz mindenkire. De én csak azt kérdőjelezem meg, hogy a home office egy csodaszer lenne mindenki, minden cégnek az életébe.
És adódik akkor a kérdés, hogy a szervezetek irányából, most nem az egyénekre gondolok, milyen szemléletváltással jár, mert járt, feltételezem, a home office-nak nem csak a bevezetése, hanem akkor akár ez az egyensúlyozás, hogy hány százalékban legyen a kötelező bejárás, hány százalékban legyen az otthonról elvégzett munkaidő, és még akkor itt, ha már munkaidő, jön az az igény is, most vissza az érem másik oldalára, bocsánat, hogy bonyolítom a kérdést, az egyének felé. jön az a felmerülő igény, hogy kötetlen munkarendben szeretnek egyre többen, vagy akarnak egyre többen és többen dolgozni. Na de előbb vissza a szervezetek irányába.
Ez egy kötelező elem lett. Tehát én nagyon kevés szervezetet tudok elképzelni, ahol nincs értelme a home office-nak. De például nálunk is a COVID alatt ez egy konkrét feszültséget jelentett, illetve egy kezelendő témakört, hogy akik programozók, projektmenedzserek, back office-on dolgozók, ők tudtak home office-ból dolgozni. Például a mérnökség nálunk ugyanúgy ment és dolgozott, és bizony velük is kellett foglalkozni, és ők nem tudnak otthonról beléptető rendszereket vagy kioszkokat telepíteni, és ipari környezetben, élelmiszeripari feldolgozó környezetben ott bizony valamikor bokáig csirkevérben sétál az ember, és akkor mit gondol? Hát a többiek meg kényelmesen otthon a nappaliukban, és ez ténykérdés, hogy ez történik. Úgyhogy ezekkel abszolút foglalkozni kell. Másrésztről meg vannak nyilván a HR-eseknek meg ez egy óriási kihívás, hogy vannak az olyan típusú cégvezetők, mint mondjuk én, amit ezt gondolom, amit az előbb elmondtam, ők meg azt gondolják, hogy az embereket úgy kell motiválni, hogy home office-szal és egyéb ilyen juttatásokkal. A helyzet az, hogy kicsit az érzésem, hogy úgy, mint általában nincs ló, csak két oldala van, és akkor ezelőtt mondjuk még 10-15 évvel az volt a hozzáállás, hogy százan állnak a helyedre sorba, úgyhogy csináld, amit mondok. Aztán egyszer csak eljutottunk oda itt a COVID előtt, hogy már nem tudjuk, hogy keresni a munkavállalók egyeit, bérben, home office-ban, ebben, abban, abban, és ennek volt a vége az, hogy ilyen termelő cégeknél hallottunk ilyen történeteket, hogy az egyik műszakvezető elfelejtette az egyik emberének a születésnapját megünnepelni, és nem hozott neki nem tudom mit, és akkor ezért felmondott, és hogy akkor volt egy másik, ahol azon lázadoztak a kollégák, hogy a kávéfőző gépből a hab nem úgy jön, ahogy ők szerették volna, és akkor ők inkább elmennek máshova dolgozni, aztán ugyanígy, amikor volt az NFL, vagy valami döntő, és hogy akkor elmentek, és vettek ilyen nagy tévéket, és kiakasztották, hogy akkor inkább itt dolgozzanak a gyárban, mint a szomszédgyárban, ahol ez adott. Én azt gondolom, hogy ezek már nagyon a szélsőségei annak, hogy hogyan keressük a munkavállalók kegyeit. Ennek szerintem nincsen jó hozadéka. Üzenete sincs jól, mert akkor hol a vége? Tehát hol vannak a határaim? Ez kicsit olyan, mint a gyereknevelés. Ha nincsenek határai, ez a szerencsétlen keresi, mert ő erre van beprogramozva, és szerintem így vannak az emberek is. Én sokkal inkább azt gondolom, hogyha egy jól körülhatároltan meg tudjuk mondani, hogy mi az elvárás, és visszajelzéseket adunk, és mi a sikerélmény, meg hogyan tud előrelépni, akkor ő tudja, és tudja, hogy hogyan tudok előre haladni, hogyan tudok jól teljesíteni, és ez egy jó érzést kelt az emberbe. Szerintem ez egy kicsit számomra, ez csak tényleg a magánvéleményem, az egy ilyen, nem is tudom, egy pótcselekvés, hogy most ezzel foglalkozzunk, hogy heti hány home office, és mindenkinek, és akkor full HO, és a kávé merre tekeredjen, meg gyümölcsnap, meg pingpong, egyébként pingpong is van nálunk, de szóval, hogy szerintem ezt valami, hogy tényleg normálisan kéne egyensúlyozni ezekbe a témákba.
Igen, vannak lehetőségek, és ahogy az imént erre utalgattál, kihívások is szép számban, és ha már kihívások, akkor ezeket fogjuk majd tovább boncolgatni, megint csak így kicsit a múltból közelítve a jelenbe, és megpróbálunk majd az adásunk második részében, már amennyire sikerül, a jelenből kiindulva, hogy mit vizionálunk a jövőre nézve, néhány perc is folytatjuk.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.